itthon Erdélyben.
Jó napot kívánok! Sármási Bocskai János köszönti Önöket. Ezen a vasárnapon a Maros megyei Havattőre kalauzoljuk hallgatóinkat. A település közigazgatásilag Gyulakutához tartozik, tőle 1 kilométerre fekszik észak-kelet irányban, a Balavásárt Szovátával összekötő 13 A-jelzésű országút mentén. Református temploma 1826-ban épült. Hajdanán kosárgyáráról és téglagyáráról volt híres, ahol sok helybeli kereste kenyerét. Ma már ez sajnos a múlté. Lakossága lassan előregedik. Kevés a születés, ennél sokkal több a temetés. Sok fiatal itt is a külföldben látja a megoldást. Igaz, kevesen vannak azok, akik végleg szakítottak a szülőfölddel. Legtöbben a külföldön megkeresett pénzt itthon fektetik be. Ha végigvonulunk a településen, rendezett portákat, takaros gazdaságokat látunk. Határának egy részét még ma is megdolgozzák. A falutól távol eső területeket felhagyták. Lassan a természet visszahódítja az egykor búzát, kendert termő domboldalakat, és bokrok, fák foglalják el ezek helyét. Egykor neves mesteremberek öregbítették, és ma is öregbítik a település hírnevét. Több vállalkozó is itt próbál boldogulni. Az óvodában és az iskolában nagyon jó körülmények között tanulhatnak a gyerekek, fogyatkozó létszámok miatt összevont osztályokban.
96-ban kihelyeztek Havattőre, ma már 42-re csökkentünk, és 2 tanerős az iskolánk.
Én úgy látom, hogy sokkal mozgékonyabbak, hamarabb váltanának, hamarabb ráunnak bizonyos dolgokra.
Azokkal a nevelőkkel, akikkel kezdtük, ugyanazok a nevelők vannak, csak néha jönnek önkéntes nevelők.
Fél év alatt meg is alakult a kollektív.
Pénzfizetés nem volt akkor. Nekem milyen gond volt az, hogy mégis ne legyen gyengébben ötöztetve az én leányom, mint a másé.
Ebbe a faluba hívjuk hallgatóinkat 2010-ben, 2012-ben, 2014-ben és 2016-ban készült hangfelvételek segítségével. Ha tehetik, rádiózzanak velünk. A zenei betéteken Szilágyi Sándor énekel. Összeállításunk első részét közvetítjük.
Erdőszélen rózsabokor, csak te tudod, mennyit járok utána. Kalapomnál elhervad a rózsacsokor, a szívemet elebeszti a bánat. Visszaülte a szerető, visszaülte a jegykendő. Megmutatom, ha a szívem hány is érte, nem járok én soha többé feléje. Visszaküldte a szerető, visszaküldte a jegykendő. Megmutatom, ha a szívem fáj is érte, nem járok én soha többé feléje. Kinyílik még egyszer az a rózsabokor, tudom, te is sísz még egyszer utána. Hogyha majd a csalfa szíved visszasodor, elkerüllek még a színed se lássa. Visszaküldöm a kendődet, sírasd meg a szeretődet. Úgy remegjél akár az a nyárfa levél, akit meghúj sebesen a hideg szél. Visszaküldöm a kendődet, sírasd meg a szeretődet. Úgy remegjél akár az a nyárfa levél, akit meghúj sebesen a hideg szél. Visszaküldöm a kendődet,
előre, sírasd meg a szeretődet. Úgy remegél akár az a nyárfa levé, akit megfűsevesen a mideg szép. Visszaküldöm a kendődet, sírasd meg a szeretődet. Úgy remegél akár az a nyárfa levé, akit megfűsevesen a mideg szép.
Farkas Mária Magdolna vagyok, havattői óvónő.
Mióta óvónén itt Havattőn?
Havattőn közel 20 éve vagyok, különben 28 éve dolgozom. 97-ben kerültem haza pontosabban Havattőre, mint címzetes óvónő. Gyulak után Kelementelkén és Bordoson tanítottam azelőtt.
Mindig óvodában?
Egy évet voltam iskolában, mint tanítónő.
Gondolom, hogy egy óvonéni, hogyha kisgyerekekkel foglalkozik naponta, belülről is gyerek marad.
Igen, úgy érzem, hogy örök fiatalok, örök gyerekek maradunk szakmánkból kifolyólag, mert minden nap a gyerekekkel vagyunk, és nagyon szeretjük játszani velük.
Gondolom, hogy a gyerekek igénylik is azt, hogy folyton valaki körülöttük legyen. Mert vannak pillanatok bizonyára, amikor ugye el vannak magukra, de azért a csoportból mindig van egy-kettő, aki az óvónéni szoknyáján lóg.
Igen, főleg a kisebbek azok, akik ugye sokszor elfelejtkezve mondják, hogy édesanyám, vagy mama, vagy óvónéni, igénylik azt, hogy ott legyünk, és ölbe vegyük, és velük játszodjunk.
Másabbak-e a mai gyerekek? Mást igényelnek-e, mint mondjuk egy-két évtizeddel ezelőtt?
Nem mondhatni, hogy a mesékből mást igényelnek, hanem én úgy látom, hogy sokkal mozgékonyabbak, hamarabb váltanának, hamarabb ráunnak bizonyos dolgokra. Pontosan emiatt nagyon-nagyon rugalmasnak kell lenni, és érdekes foglalkozásokat tervezni.
Érződik-e az, hogy már a kisgyerek a számítógépen nő fel?
Nagyon is értenek a gyerekek a számítógéphez, telefonokhoz. Megkérdezték tőlem, hogy óvónéni, van e-mail címed? Megmondod az e-mail címedet? Szoktál csetelni? A mai gyerekek tényleg sokan azon nőnek fel, de mi próbálunk a szülőknek is minél több közös programot, foglalkozást ajánlani, hogy minél kevesebbet üljenek a számítógép előtt.
Két csoport van itt a havattői óvodában, két óvonénivel, mind a ketten címzetesek. Hány gyerek jár az idei tanévben a két csoportba?
32 gyerek iratkozott be, és rendszeresen járnak a gyerekek az óvodában.
Egy nagyon szép felszerelt óvodájuk van, a kívülálló azt látja, hogy milyen jó dolguk van a gyerekeknek, az óvonéniknek. Ezt önerőből sikerült létrehozni, vagy támogatással, segítséggel?
Hogy ilyen szép az óvodánk, az annak is tulajdonítható, hogy nagyon rég itt vagyunk, és nem változik évről évre az óvonő, és van egy holland támogatónk, aki több mint 20 éve segíti a havattői óvodát, de nem csak az óvodát, hanem az iskolát is, meg a falut.
Ezek a szemléltető eszközök az óvonéknek és a gyerekeknek a munkái? Vagy van olyan dolog is, amit kénytelenek vásárolni?
Nem, ezt mindent mi készítünk el, és megpróbálunk minden természetes anyagból készíteni.
Mennyire lehet számítani a szülőknek a segítségére? Mert bizonyára, hogy vannak alkalmak, amikor jó lenne, hogyha segítenék a óvónénik munkáját.
Számíthatunk a szülőkre, nagyon értékelik a munkánkat, segítőkészek bármiben, kérjük a segítségüket, szívesen támogatnak.
Van-e valamilyen felmérés, hogy pár év múlva lesz-e gyerek?
Szerencsés helyzetben vagyunk, mert most az utóbbi években több gyerek született, és ennek nagyon örvendünk.
Az udvaron csúszdát láttam, mászókát láttam, de azt mondják, hogy lesz egy játszótér is itt az óvoda mögött. Az mikor lesz?
Az önkormányzat jóvoltából úgy néz ki, hogy az idén elkészül a játszótér, ami nem csak az óvodáé, hanem a falu összes gyerekéé lesz. Ugyanis Havattőn nem volt még eddig játszótér. Remélem, hogy sokáig fogják igénybe venni majd a gyerekek.
Más óvodával tartanak-e fent kapcsolatot?
Van egy testvér óvodánk Vásárhelyen, a Pinoki óvoda, akivel több mint 6 éve van kapcsolatunk. Nemrégiben itt voltak Havattőn, és a városi gyerekek egy gazdasági udvarban tettek látogatást, utána meg a falu múzeumban, és közösen játszottunk a játszótéren, meg megvendégeltük, és ez a nap a barátság jegyében telt.
Gondolom, hogy ilyenkor a pedagógusok is barátkoznak, nem csak a gyerekek.
Igen, amennyiben lehetőségünk van rá, mert ugye sok gyermekkel elég sok gond van. Nem nagyon van idő arra, hogy beszélgessünk, hanem végig a gyermekekkel foglalkoztunk, gyermekekkel közös programot szerveztünk.
Többször meg szerettem volna kérdezni óvónőktől, hogy honnan van ennyi türelmük, és honnan van ennyi kreativitásuk, mert bármerre járok, az óvónők és a tanítónők azok nagyon kreatívak és türelmesek. Hát ennyi kisgyerekkel naponta 4-5 órát ülni azért nem kis dolog.
Ennek örvendek, hogy úgy látják kívülről is, mi is úgy gondoljuk, hogy nagyon kreatívak vagyunk, és honnan van ekkora türelem? Hát az abból van, hogy nagyon szeretjük azt, amit csinálunk. Nekünk ez nem megterhelő, ezt szívvel, lélekkel végezzük, azért választottuk ezt a hivatást.
A gyerek az nagyon őszinte, és azért jönnek visszajelzések, hogy jaj, de szép óvónéni, jaj, de jó.
Igen, igen. Többször elmondják, hogy úgy szeretem az óvodában, vagy úgy szeretlek óvónéni, vagy te vagy a legjobb a világon, vagy minden reggel halljuk, hogy alig vártam, hogy jöjjek, vagy délben nem akarnak hazamenni, és ennek nagyon-nagyon örvendünk.
Műsorunkat a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Donát Beáta vagyok, a Havattői iskolánál tanítok, immáron 20 éve.
A tanítónéni szovátai születésű, hogy került Havattőre?
96-ban, amikor elvégeztem a tanítóképző liceumot, kiejeztek Havattőre, és azután itt ragadtam, úgy kerültem ide.
Most már itt is él a családjával, tehát férhez is ment a tanítónéni Havattőre, és címzetes.
Igen, már akkor 96-ban címzetes állást kaptam, és azóta itt dolgozom Havattőn.
96-ban több gyerek volt, mint most 2016-ban?
Valamivel több volt. Akkor 51 gyerekünk volt a három osztályban. Ma már 42-re csökkentünk, és 2 tanerős az iskolánk.
Miért ez a csökkenés? Nem születnek gyerekek, vagy Havattőre is jellemző, hogy a környező nagyobb iskolák elvonzák a gyerekeket?
Jóval kevesebb gyereket vállalnak már a fiatalok, meg sok elköltözött munkalehetőséget keresve külföldre. 1-2 gyereket azért csak elvonzanak a szomszédos települések nagyobb iskolái, ugyanis ott nem összevont osztályban tanulnak a gyerekek, de amúgy országszerte jellemző ez a csökkenés.
A tanítónéni mindig összevont osztályban tanított, vagy volt szerencséje egy osztályt is vinni?
Sokáig egy osztályban tanítottam. 2000-es évek vége fele lett összevont osztályom. Ma már nem is reménykedhetünk már, hogy csak egy osztályt taníthatunk.
Megvan az előnye, és megvan a hátránya is, gondolom, annak, hogyha valaki egy osztályt tanít, de annak is, hogyha összevont osztályt. Például az összevont osztályban mi az előny?
Én úgy gondolom, hogy nagyon sok előnye van ennek az összevont osztálynak, főleg abban látom a nagy előnyét, hogy a gyerekek újra ismételhetik az alapvető ismereteket, a nagyobbak megtanulják tolerálni a kisebbeket, segítenek nekik. A több generációnak én úgy gondolom, hogy több előnye van, mint hátránya. Hátránya esetleg nem jut annyi idő külön játékra, de viszont azokat az ismereteket, amiket megszereznek, megállják a helyüket a későbbi osztályokban, tehát az 5. Gyulak után, illetve Szent Györgyön, ahova kerülnek.
És mégis a szülők nem szeretik, hogyha összevont osztályban tanulnak a gyerekek.
Úgy látom, hogy a szülők nem látnak annyira bele az iskolai oktatásba. Úgy gondolják, hogy elosztják azt a tanórát kétfel, és azt gondolják, hogy csak annyi idejű jut a gyerekre, de viszont ameddig az egyik gyerek dolgozik, addig a többivel foglalkozom, és fordítva. Tehát soha nem ül a gyerek tétlenül, hanem sőt, még jobban megtanul önállóan dolgozni, mint ahol egy osztályban tanul.
A pedagógusnak ez nem megterhelő? Vagy ugyanennyi dolgozna egy osztállyal is?
Most már úgy gondolom, hogy eléggé rutinszerűen kialakult nekem ez a tanóra megszervezése. Talán több felkészülést igényel, hogy összességében jobban lássam a tananyagot, tudjam úgy összeállítani az ismeretanyagot, hogy szinkronban legyenek egymással, és úgy gondolom, hogy lehetséges. Ez kreativitást igényel, ötletességet, de én nagyon szeretem most már, nagyon megszoktam, és úgy gondolom, a gyerekeknek is nincs hátrányuk belőle.
Milyenek a mai gyerekek? Mennyire érdeklődőek, mennyire nyitnak a világ fele? A 96-ba tanulók, azok másabbak voltak, mint most?
Én úgy gondolom, hogy azért az alapvető gyereki kíváncsiság minden gyermekben megvan, érdeklődőek. Természetesen több információval rendelkeznek, amit úgy látok, hogy megszereznek a tévé meg az internet segítségével, de ugyanakkor nagy különbséget nem látok.
Egy nagyon szép és felszerelt iskolában beszélgetünk. Támogatást kapnak-e valahonnan, vagy ez a szülők segítségeivel jött létre a tanítónők munkája?
Én úgy gondolom, Havattő szerencsés helyzetben van, ugyanis van egy testvértelepülésünk Hollandiában, Middelburg, Oskvertik gyülekezetével, akik nagyon sokat segítettek nekünk rendbe tenni az iskolát, központi fűtést szereltek, ajtóablakokat kicseréltek, padlózatot rendbehoztak, külső szigeteléssel látták el az iskolát, amiben a tanács is belesegített, évente ellátogatnak hozzánk, problémáinkat meghallgatják, hálásak vagyunk nekik.
Az utóbbi években lett divat a munkafüzet, az alternatív tankönyv. A szülők meg tudják-e vásárolni, vagy vannak olyan gyerekek, akiknek a tanítónéni kell sokszorosítson, és nem mindenkinek jut ezekből a füzetekből, ezekből a tankönyvekből?
Havatőn azért a szülők túlnyomó többsége megvásárolja ezeket a munkafizeteket. Természetesen törekszünk azokat a munkafizeteket megvásárolni, ami hasznosaknak ítélünk, amiket át is tudunk dolgozni. Kevés gyerek, akinek nem vásárolják meg a szülei, de azoknak fénymásolunk, úgyhogy megoldjuk nekik is, hogy legyen mit dolgozniuk.
A tanítónőnek mi ad elégtételt? Amikor hazajön az iskolából, és végre a családdal lehet, úgy végig gondolja a napot, hogy mi történt, hányan bosszantottak fel, mi volt rossz, mi volt jó?
Sokszor nem tudom a kapuba letenni ezeket a gondokat. Otthon is újra gondolom az esetek többségét, elemzem, hogy hogyan lehetne még jobban megoldani azt a problémát, azt a gondot, hogyan lehetne még jobban közel férkőzni hozzám. Természetesen a legnagyobb öröm, mikor látom, hogy örvendenek, hogy mosolyognak, azt mondják, hogy jól telt ez a mai nap. Látom azt, hogy élvezték azt, amit csináltak, élvezték a tanulást, annál nagyobb elégtétel nem kell egy tanító számára.
Van olyan gyerek, aki délben nem akar hazamenni? Annyira szereti az iskolában?
Lehet, hogy délben nem, de azért vakációban mindig emlegetik, hogy mikor kezdődik már az iskola, vagy hogy ha bemegyek, akkor bebejönnek, szívesen körbenéznek az iskolában. Sokszor előfordult, hogy nagyobb iskolások, akik már nem itt járnak nálunk, azért bejönnek, megnézik az iskolát, hogy mi változott, mi nem. Hát úgy gondolom, hogy szívesen járnak itt a gyerekek az iskolában.
Az iskola udvarán van a kisiskola is, ahol most a gyűjtemény van, a falu múzeum. A mostani gyerekek érdeklődnek-e a múlt iránt? Bemennek, vagy bemehetnek-e a tanítónéni segítségével? És tudják-e, hogy ezek a tárgyak mire jók, mire használták régebben?
Én úgy gondolom, hogy azért szívesen bebejönnek egy-egy szünetben, mikor bemegyünk, megnézzük, vagy külön órát is szentelünk nekik, ahol megnézik ezeket a tárgyakat. És úgy látom, hogy szívesen hallgassák főleg azokat a történeteket, amik az adott tárgyhoz, egy olyan tárgyhoz, amit itt gyűjtöttünk össze, aminek tudom a történetét, azt szívesen meghallgatják, meg is jegyzik, kérdezősködnek, még elemlegetik, hogy ilyet láttam mamámnál is, vagy nekünk is van otthon. Én úgy gondolom, hogy ezért értékelik az ők módjukon ezt a gyűjteményt.
Mennyire hagyományőrző falu Havattő? Még a régi hagyományok megvannak?
Élnek a locsolkodás, fenyőág tevés, a karácsonyhoz kötődő szokások, a kántálás, a szüreti bálok megszervezése. Viszont vannak olyan népszokások, amelyek kihalóban vannak, vagy kihaltak, például a határkerülés, vagy ugye már fonóba nem gyűlnek össze az asszonyok, lányok.
És régebben voltak színdarabos bálok, ha nem is színdarabos bálként, de színdarabokat az iskolában tanulnak a gyerekek. Milyen alkalmakra?
Farsangkor szoktunk előadásokat tartani a kultúrban, meg évvégén, ahol színdarabot adunk, úgy zárjuk be a tanévet. Meg szoktuk ünnepelni a március 15-ét, ugyanakkor anyák napját is, vagy karácsonykor egy betlehemes játékot szoktunk előadni.
A tanítónéni fiatal családanya, a fiatal családok össze tudnak-e még ülni itt Havattőn?
Természetesen nekünk is vannak velünk egyidős barátaink, akikkel néha napján összeülünk sajnos. Kevés időnk van, de viszont úgy látom, az embernek arra van ideje, amire igazán szorít. Természetesen látom, hogy mindenkinek vannak családi barátai, akikkel elmennek bográcsozni, vagy összeülnek beszélgetni. Úgy látom, azért a tévének nincs még akkora negatív hatása itt még falun.
Tudjuk a tanítónéniről, meg a családjáról, hogy természetjáró. Azért, ha van egy kis ideje, kijárnak a természetbe, gyűjtögetnek, és az sem titok, hogy a tanítónéninek gyönyörű, szép ragasztott képei is vannak.
Nagyon szeretek kézműveskedni, természetesen változik, hogy mikor mit készítek. Szárított, préselt virágokból készítettem képeket, meg üvegeket szeretek festegetni. Ajándékba is szoktam adni, vagy saját magam örömére, vagy a családom örömére szoktam készíteni ezeket.
Egy valakit megcsókolni, de jó dolog volna. Azt a csókot visszakapni még jobb dolog volna. Valakinek megüzenem nagy titokban, a kíváncsi szomszédasszony meg ne tudja, ha a szívét nékem adná, legjobb dolog volna.
valakinek megüzenem nagy titokba, a kíváncsi szomszédasszony meg ne tudja, ha a szívét nékem adnál legjobb dolog volna. Szeretnék csak egy napra is kellem magán lenni, valakinek szobájába este berepülni, a vállára szállanék, ott megpihennék, az ajkára páros csókot százat adnék, ha szívesen tartóztatna sej nálam maradnék. A vállára szállanék, ott megpihennék, az ajkára édes csókot százat adnék, ha szívesen tartóztatna sej nálam maradnék. A vállára szállanék, ott megpihennék, az ajkára édes sókot százat adnék, ha szívesen tartóztatna sej nálam maradnék. A vállára szállanék, ott megpihennék, az ajkára édes sókot százat adnék, ha szívesen tartóztatna sej nálam maradnék.
Hogy jött az ötlet, hogy egy családotthont hozzanak létre itt Havattőn? Kérdezem Sebesi Almágyi Ildikó tiszteletes asszonyt.
Isten úgy gondoltam, hogy általunk akar megsimogatni gyermekeket, időseket, szebbé tenni életüket, felemelni őket. Épp ezért lemondunk sokszor egyéni ambícióinkról, álmainkról, hogy másokon tudjunk segíteni.
Én úgy tudom, hogy ez a család otthon a tiszteletes asszonynak a szülői házában jött létre.
Igen, megalakulásunkkor, az alapítvány beiktatásakor kerestünk egy épületet, amelyik ne legyen városon, de közel legyen a városhoz, és a választáshoz Havattőre esett. Ez a ház már megvolt, és akkor ezt egy kicsit átalakítottuk.
Hány gyerekkel indult az otthon?
18-al, és jelenleg 32-en vagyunk.
A gyerekek honnan származnak?
A Küküllő és Nyárád mentéről. Ezek általában árva, félárva és nagycsaládos, szegény gyerekek.
Volt valamilyen szempont a kiválasztáskor, hogy kik jöhetnek ide, meg kellett valamilyen kritériumnak felelni? Vagy bárkin szerettek volna segíteni, és akin tudtak, segítettek?
Természetesen minden rászorulón segítettünk egyformán.
Nehéz volt-e ebbe belevágni?
Nehéz volt. Úgy érzem, hogy itt harcot folytatunk Erdélyben egyes vidékek megmaradásáért, és éppen ezért szeretnénk megosztani az anyagi és szellemi értékeinket másokkal is, amit Isten nekünk adott.
Támogatást kapnak-e valahonnan? Vagy mindent önerőből kell előteremteni?
Most már mondhatom azt, hogy teljesen önellátóak vagyunk. Egyetlenben egy támogatónk van az anyaországból.
Én úgy tudom, hogy 10 évvel ezelőtt még napköziket is működtettek.
Igen, 36 napközink volt a Küküllő és a Nyárád menti településeken, 36 nevelővel, ugyanennyi szakácsnővel és 980 gyermekkel, ugyanakkor 200 idős embernek a mindennapi ételét biztosítottuk teljesen önerőből. Tehát akkor volt támogatásunk több, és ez sokkal lehetségesebb volt. Most a támogatások megszűntek, és maradt a ház, de a házban lakó gyermekek létszáma is nagyon megnövekedett, azon kívül most már egyetemisták is vannak, akikre több gondot kell fordítanunk.
Gondolom, hogy igény lenne a napközi otthonokra.
Valószínű, igen, mert egy nagyon jó program volt az, ugyanis a gyermekek este mindig hazatértek a családhoz, a napközikbe pedig tanultak, étkeztek, kézműves foglalkozások voltak, és nem utolsó sorban biblikusan nevelték a nevelők őket.
Amikor beindult itt az élet a havatói család otthonnál, közel sem így nézett ki az épület, mint ma. Időközben kellett bővíteni.
Megalakulásunkkor csak az alsó szint volt, 18 gyermekkel indultunk, és utána, ahogy nőtt a gyermek létszám, úgy építettük be a tetőteret, azon kívül még építettünk külön egy épületet, ami csak étkezésre szolgál, és a főépületbe a volt ebédlő már csak a bibliaórák, házisten tiszteletek, és kimondottan a zenét szolgálják. Szóval ez a terület csak ezt szolgálja. Azon kívül ugye a Nyárád mentén is van egy elég nagy gazdaságunk, amelyben állatokat nevelünk és gabonát termesztünk.
Az állatok és a gabona ez bepótol az élelmiszer ellátásba, vagy azt másképpen tudják megoldani?
Természetesen azt szolgálja, de azon kívül árucsere kereskedelem is folyik bizonyos egyének közt és köztünk.
Itt a család otthon kertje is meg van dolgozva. Gondolom, hogy a szükséges zöldséget, fűszernövényt azért megtermelik itt a kertben.
Mindent megtermesztünk itt, az mind a konyhára megy, mi az üzletből nem vásárolunk termékeket.
A gyerekek szokják a kerti munkát?
A gyerekek már kiskoruktól úgy nőnek vele ebbe a munkába, hogy a kétkezi munkával besegít mindenki, függetlenül attól, hogy valaki 3 éves, vagy 4 éves, vagy valaki egyetemista kötelessége.
Mi az előnye annak, hogy itt óvodáskortól egész egyetemista korig mindenki együtt van? A kicsik tanulnak a nagyoktól, a nagyok segítik-e a kicsiket?
Nagyon odafigyelnek egymásra, egy nagy családdá alakulnak rövid időn belül. Itt vannak olyan gyermekek, akik testvérek, több esetben, és nem csak a testvért segíti, hanem minden gyermek egymást segíti, és alázatosan felnéznek a nagyokra, a nagyok pedig nyilvánvalóan nevelők munkáját segítik.
Hány nevelővel dolgoznak?
Mindig csak egyel, és 2 nevelő van összesen, ők váltják egymást.
Az elmúlt 10 év alatt többen is megfordultak, több nevelő is volt. Én úgy tudom, hogy voltak magyarországiak is. Ők valamilyen program keretében vettek részt a munkában?
Azokkal a nevelőkkel, akikkel kezdtük, ugyanazok a nevelők vannak, csak néha jönnek önkéntes nevelők az anyaországból, akik besegítenek 1-2 hónapot, van, aki 6 hónapot. Németországból volt önkéntes nevelőnk 2-szer, de úgy általában inkább az anyaországból.
Tudnak külföldön az otthonról? Vagy van valamilyen hirdetés, hogy alkalomattán szívesen látnak gyakornokokat?
Igen, tudnak, ugyanis ismernek bennünket az anyaországban, és ha valaki önkéntesként jelentkezik, akkor nyilván utána néz.
Itt a család otthonnál cserélődtek-e a gyerekek?
Természetesen vannak, akik már férhez mentek, 2 gyerekük van, vannak, akik munkát vállaltak, elvégezték az iskoláikat, vannak egyetemistáink, akik innen ingáznak reggel, és este jönnek, és azon kívül vannak a liceumisták, akik a liceumba Erdőszentgyőrre járnak, 5-8 osztályba Gyulakútára, 1-4 osztályba pedig Havattőre. Az óvodából kinőttünk, eddig még mindig óvodásaink voltak.
Én úgy tudom, hogy van gyerek a művészetiben is Marosvásárhelyen.
Igen, Erzsike, ő a képzőművészeti szakon van, és nagyon tehetségesnek bizonyul a szaktantárgyakból, ami nagyon fontos, hát nehézségei nyilván vannak más tantárgyakból, de reméljük, hogy felzárkozik. Timike is ott van Marosvásárhelyen, és vannak a liceumban is Marosvásárhelyen.
Van-e arra lehetőség, hogy még befogadjanak gyerekeket?
Nagyon szűkösen még be tudunk 1-2-t fogadni, de most teljesen telt házzal működünk. Még 1-2 helyet tudnánk szorítani olyan értelemben, hogy a testvéreket, azokat mindig tudjuk mozgatni.
Ezek a gyerekek milyenek lelkileg? A tiszteletes asszony mit lát rajtuk?
Magunk is csodálkozva tapasztaljuk, hogy évek alatt, mióta velük foglalkozunk, hogy nyílnak ki és válnak olyanná, amilyen Isten akarja őket. Nyilvánvaló, hogy itt is vannak nehézségek, és nagyon sok mindennel küszködünk. Ezek a gyermekek általában mind lelkileg sérültek, de időközben nagyon sokat lehet rajtuk csiszolni türelemmel és nagy-nagy szeretettel, hiszen nagyon éhezik a szeretetet.
Miért vállalt ekkora felelősséget?
Már gyermekkoromban megtanultam azt, hogy nem saját magáért ér az ember, hanem azért, hogy másokon segíteni tudjon.
Ezzel többen így vannak? Amikor vannak ilyen nehézségek, pénzügyi vagy élelmezési gondok, hogy tudják megoldani? Nyílnak-e a vállalkozók? Támogatnak, segítenek-e, ha esetleg segítséget kérnek?
támogatást nem igazán kapunk. Az emberek nem támogatnak bennünket, se lelkiekben, se anyagiakban. Van egy-két olyan ismerősünk, akik ismerik az életünket, de nem igazán nyitottak az emberek az ilyenfajta támogatásra.
Mit fogadnának szívesen? Mi lenne az, ami önöken segítene, vagy átlendítené a nehézségeken?
Mi bármit elfogadunk, nekünk bármi jó, hiszen itt bármire szükség van.
A Marosvásárhelyi Rádióban faluműsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Szász Mária szakácsnő gondját viseli ezeknek a gyerekeknek. Nehéz-e kitalálni, hogy mi legyen a mindennapi menü?
Aránylag nem olyan nehéz, mert hogyha megvannak az alapanyaguk, akkor könnyen ki lehet találni a menüket.
A gyerekek beleszólnak, hogy mi legyen az első fogás, második fogás, vacsora, reggeli?
Nem szoktak megjegyzéseket tenni az ételekre, de különben azért vannak nekik is olyan kedvencük, amit szeretnek, vannak, amit kevésbé szeretnek, de meg szoktunk oldani mindenkinek a tetszés szerint mindent, ahogy lehetséges.
Itt divatban van-e az, hogyha valakinek születésnapja van, vagy névnapja, akkor inkább beleszólhat abba, hogy mi legyen az ünnepi asztalon?
Mindenkinek megadjuk a tortáját, a süteményét, az üdítőjét, úgy szoktunk, hogy mindenkinek majdnem egyforma legyen, mivel kivételt nem szoktunk tenni a gyerekek között.
A gyerekek besegítenek a konyhán?
Szoktak segíteni nagy szeretettel, mindenütt szeretnek segítkezni, mindenütt szeretnek ott lenni, mindenben részt venni, krumplit pucolnak, hagymát pucolnak, mindent, amit egyszer mondunk nekiek. Vagy ha nem is mondjuk, akkor is jönnek szívesen, ajánlkoznak, hogy segíthetek, vagy jöhetek.
Főleg a lányok, vagy a fiúk is?
Fiúk és lányok is egyaránt mindenki szeretettel szokott segíteni, mindenki jó kedvel, jó odaadással. A fiúk is krumplit pucolnak, hámoznak, mindent készítnek, vizet hordnak, fát vágnak, meg tűzgyújtót készítnek, amire szükséges itt tennél a háznál.
Általában a háziasszonyok nem szeretik a mosogatást. Itt van olyan, aki bevállalja önként?
Vannak. Van olyan, aki mindig szereti, hogy segítsen. Még a fiúk is szeretnek mosogatni is, meg tisztálgatni, törölgetni. Szeretik csinálni.
Amikor nincsen jelentkező, akkor van valamilyen beosztás, hogy kin lenne a sor?
Ilyen nagyon nem szoktunk, mert bármikor bemegyek a konyhába, és olyankor szoktam kérdezgetni, mikor ebéd van, hogy ki szeretne segíteni, és mindig van jelentkezőm, úgyhogy nem kell kérelgetni senkit se.
Az, hogy holnap mi lesz a menü, az mikor dől el?
Mindig úgy szoktam, hogy délután átgondolom, hogy na most aztán ebből ennyi maradt, ebből nem maradt semmi, és akkor mindig úgy szoktuk beosztani az ételt. A leves második, minden nap megvan.
Az időseknek is visznek ebédet, ők igényesek, kritikusak.
Még visszajelzést olyant nem hallottunk, hogy valakinek valami nem tetszett volna, mert aki innen viszi tőlünk az ételt, az nagyon szívesen viszik, s örülnek, hogy kaphatnak, és nem szoktak megjegyzéseket tenni.
Sárika, Márika, Margitka, összebújnak, összesognak, édes a színnek a nagy itka. Végig tele van a kis patka, sok szoknya ül rajta. Három lányom, 30 szokna, és 1000 láncba van mind rakva. Végig tele van a kis patka, sok szoknya ül rajta. Három lányom, 30 szoknya, és 1000 láncba van mind rakva. Három legény arra sétál, kis Laci, Nagy Jani, Tóth Pista. Rájuk várnak szívdobotva, Sárika, Márika, Margitka. Jaj, de az a kis pad nem tudja, hatnak most, hogy futja. Ő se tudja, mi se tudjuk, ezt csak a szívszerelem tudja. Jaj, de az a kis pad nem tudja, hatnak most, hogy futja. Ő se tudja, mi se tudjuk, ezt csak a szívszerelem tudja. Thank you.
csak a szívszerelem tudja. Jaj, de az a Isten nem tudja, hatnak most, hogy futja. Ő se tudja, mi se tudjuk, ezt csak a szívszerelem tudja.
62-ben indult a kollektív gazdaság havattőn is, mikrofonunk előtt Csütö Gál Béla. A társas gazdaságnak 21 évig volt elnöke.
Nehezen alakult meg, mert azelőtt a társas megalakult valahogy, de az is a második társas volt. A második társasban titkár voltam. Nem telt sokáig az idő, szorosabbra vették a szervezést, behívották sokat, csak akkor megtépázták a bajuszokat is, úgyhogy kezdtek beállogatni. Én is a 156. voltam. A kulákokat tudták hamarabb meggyőzni, mert ugye azelőtt kínozták nagyon, és azok be is álltak leghamarabb. Aztán utána ment, úgyhogy fél év alatt meg is alakult a kollektív.
Milyen módszerrel győzték meg az embereket?
Ígérték, hogy mennyivel jobb lesz, mint így, fincs-foncs területeken nem lehet jól gazdálkodni, gépesítés lesz, fajvetőmagok lesznek, vegyszerezés lesz, könnyebb lesz sokkal a kollektívben, mint egyénileg. Aztán ez így is alakult, hogy tényleg mezőgazdasági munkálatokat, mindent, hogy a gépesítve lehetett már végezni, a személye ott volt mellettünk, megrendeltük, milyen munkákat kell végezni, és akkor, hogyha egy borozda a föld, ott maradt volna, lehetetlen Ceausescu felakasztott volna, hiszen nem mint most, ahogy néz ki.
Elméletileg jó is volt az elképzelés, mert most is, hogyha nagy területen gépesítve dolgoznának, akkor hatékonyabb lenne a munka, de azok, akik esetleg nem akartak beállni valamilyen megfontolásból, akkor is elvették az ő területét, vagy hagyták, hogy dolgozzon, de annyira szorították jobbra-balra, hogy nem tudott úgy gazdálkodni, hogy szeretett volna.
Ilyen eset havattő nem volt, hanem volt rovába. Rovába hamarabb megalakult a kollektív, mert közben egyesítettek a vattőt egy esztendőn belül. Nagy Pista bácsi volt, aki nem állott be egyáltalán a kollektívba, még 50-valahányba. Itt adtak a havattői tetőn, a téglagyáron kívül egészen külön a tetőn főzetnek, és onnan járt gazdálkodni. Itt havattő nem volt senki olyan, hogy annyira megmakúcsolja magát, hogy ne állott volna be.
Nehéz volt elnöknek lenni?
Tanfolyamokra hittek, felkészítőket tartottak. Egy jó mérnök nagy segítségült. Előbb egy román volt kiküldve hozzánk, az is eléggé harcolt, de szerencsére nem is sokáig volt, hanem jött aztán egy magyar, Magyari Jánosnak hittek, és aránylag akkor egy kézre dolgoztunk, örventem, hogy jó segítség van, és ő is bízott benne, végül már ide is jött hozzánk, itt lakott, úgyhogy ment elég jó. Hanem csak az volt a probléma, hogy az időjárás is befolyásoltak, sokszor termelést is.
Annak idején tervgazdaság volt, megmondták azt, hogy hány hektár kell legyen a búza, hány hektár a kukorica, számszerűleg ismertették önökkel?
Minden esetre minden planifikálva volt a megyétő, búzából, cukorrépa, ipari növények, zöldségfélék, mindennel foglalkoztunk.
De ha a termőföld nem olyan volt, hogy megfeleljen esetleg zöldségnek, gabonának, akkor csak elvetették?
Nem volt probléma itt nálunk, mert volt annak való terület is, úgyhogy olyan év is volt. Az összjárpa után tettünk uborkát, és jó eredmény volt. Szerződés volt kötve, és vitték el az anyagot. Gyinde termesztéssel is foglalkoztunk, az is nagyon jól ment. Akik meg voltak bízva, hogy vitték el a piacra is, azok között sokszor kellett leírjunk, mert elrothadott, vagy elromlott, de még a pásztornak is volt külön nyilvántartása. Ingyen nem adta a pásztor se valamit, kapott a rekétig, de maradott a kollektívnek is. Ha loptak, úgy is maradott, nem volt más mód.
Béla bácsi, mennyire volt nehéz együtt dolgozni a tagsággal?
A vezetőtanács is állott 12 tagból, minden két hétben tartottunk beszámolót, a brigádosoknak kiadtuk a következő munkálatokat. Ott szépet mutattak, s a hátunk megett, aztán kavarták a dolgot. Most is pont úgy van, úgyis még ennek kutyát nem lehetett bízni. A rovaiak valahogy másképp viselkedtek. Egyet értettek a tervezetekkel, és csinálgatták, meg ott arról területek vannak. Mi, hogyha külön maradtunk volna, elsőosztás kollektívek lettünk volna, csak róla visszavágott a rossz területekkel, és hogy minden gyenge területet azért meg kellett szántatni, béket vetni, aztán az eredmény olyan volt, amilyen volt a terület, amilyen tudott eleállítani.
Hogy elnök lehessen, be kellett állni a kommunista pártba?
Hát nem akkor volt közvetlen, utána egy pár évre. Brigádos, raktáros, mindenki beállott utána.
Tudott azonosulni azzal az ideológiával?
Ugye a pártnak is az volt a feladata, hogy a terveket teljesítse a gazdaság, ezért kellett harcoljon kommunista és más is mindenki. Ezért nem volt különleges problémánk egyáltalán.
Mi volt a jó és mi volt a rossz abban az időben?
Akkor is, hogy megpróbálkoztak lopni is. Az első mérnökemmel nem volt probléma, aztán később, mikor visszajöttem, hát más mérnök lett, a Dorjányi Karcsi. Hogyha valaki hibázott, rögtön akarta jelenteni a rendőrségre, de mondtam neki, hagyjunk békét, mérnök úr, másképp meg tudjuk büntetni mű. 5 napot kell dolgozzanak ingyen a kollektív raktárába, szelektorozni és csávázni. Na de aztán hogy alakult a helyzet? Jöttek és dolgoztak ügyesen, és később azt kérdezték, elnök eltárs, mikor fizetett ki azt az 5 napot? Hát mondom, nem szégyellitek magatokat, nem jelentettünk a rendőrségre, és akkor most már hogy egyeztünk? Nem zárattam be senkit, nem tud nekem senki átorgatolni. Még lett volna alkalom, lett volna kit.
Igaz-e az, hogy többet jelentettek, mint amennyi termet?
Az állattenyésztésben, és mondjuk a gabona eredményben nem lehetett nagyon, hanem a vetéskor, drága szívem, hogy haladok a munkálatoknál. Az eredménye nem lehetett, mert arról kellett felelni, hanem hogy tudjunk mindenkit kielégíteni. Annyi az, hogy rovába dugtunk el búzát, nem az adtuk be a törő központba, és így aztán tudtuk megoldani, hogy többet tudtunk osztani, mint amit lehetett volna.
És voltak ennyire becsületesek a tagok, hogy nem árult el senki?
Azt nem tudta mindenki, ember. Csak a vezetőség, mi tudtuk.
Mi volt az eljárás, hogyha valaki a kimér területét nem dolgozta meg?
Volt, aki elvállalt, és megcsinálta. Még maradott úgy, hogy ne legyen megművelve. Aki tartott állatot, megoldottuk azt is, hogy különlegelőt nyitottunk az egyéni marháknak, és hogy tudják eltartani télen is az útszéli sáncmartokot, kükülő martokot lepucolták minden, úgyhogy nem maradott kaszálatlan, mi száll fűse a határon.
Most, hogy végigvonul itt a határban, és látja, hogy mekkora területek vannak parlagon, nem fogja el a rossz érzés, hogy itt másképp nézett ki a határ?
Nekem nagy csodám még az is. Gyulakutiak anszolgalmasak voltak, hogy ne add Isten, kollektivizálás előtt is, a kollektívbe is. Most aztán síralmas az övék is, hogy menjünk ki a faluból, kívül belül az övék egy. Ott van hagyva drága, hogy a főn műveletlen. Hogyha szigorú törvényt nem hoznak, szép szerint itt biztos oda nem áll senki is a fiatalok közül. Most oda kerekedett a főd is, hogy még ingyen se kell, drága fiam.
Önök a Falu Világa című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Sütő Géz Elina, a leánykori csombor.
Hogy élte meg azt az időszakot, amikor Béla bácsi kollektív elnök volt? Mennyire volt nehéz a családnak?
Elég nehéz volt. Akkor már akkorára nőtt a nagyobbik lányunk, hogy aztán mindjárt került a középiskolába. Pénzfizetés nem volt akkor. Nekem milyen gond volt az, hogy mégis ne legyen gyengébben öltöztetve az én leányom, mint a másé. Akinek a férje állami munkára járt, az fütyintett a gazdaságra. És most azok kapnak a néptanástól lisztet, akik nem dolgoztak. Én ledolgoztam 15 évet a kollektívbe, sok ideig csoportba dolgoztunk.
Jobb volt a csoportos munka, mint az egyéni?
Egyéni jobb volt, mert aki szerette megművelni, az megcsinálta becsületesen, de a csoportba olyanokat tettek, azért mentek tönkre a szőlő területek. Hogy halván fogalma se volt, hogy mit kell csinálni egy meccéskor. Nekem minden ki volt mérve az elnökségem alatt. Minden terület ugyanúgy, mint más asszonnak, mert ha nem, akkor más sem megy. Amíg csoportba dolgoztunk, minden nap kellett menjek. Úgyhogy úgy is csináltam, hogy este bedagasztottam a tésztát a kenyérem, akkor nem mentünk a boltba kenyérért. És éjjel felkötöttem az emberemet, begyújtott a kemencébe, meghevítettük, mire kellett menni, már mentem a normába, s a kenyér ki volt sülve. Ilyen elnöknél voltam.
Sokat zaklatták-e a megyétől, a pártól? Keresték akárkán a csomót?
Nekem nem számoltak be, ugye ott azt az irodán döntötték el, soha kollektív gyűlésben nem voltam. Egyszer jő haza, hogy Bajer Domokosban mondja, hogy képviselőnek akarnak tenni, és mondom, mondd meg, hogy ne tegyenek oda, mert én úgysem megyek soha egy gyűlésbe se. Mert nekem ez nem volt testhez álló. Ahol pénzt lehetett kapni, mindenüve mentem, hogy a két leánkát tudjam rendezni.
Titulusa megvolt Béla bácsinak, de pénz nem hozott haza.
Pénz nem. Gabonát kapott, de pénz végén aztán adtak 400 lejt. De addig egy lejban itt nem kapott, csak normára dolgozott.
Szeretné, ha most is abban élnénk?
Én nem.
közeledik, alkonyodik, nyolcat ütött az óra. Haza felé, szállás felé szól a búja kolombja. Leteríten a súbámat, rányújtok a pipámra. Rá gondolok a régi babám szavára. Leteríten a súlámat, rányújtok a pipámra. Rá gondolok a régi babám szavára. Lesz még eső, lesz még mező, hó a gólyag legeljen. Lesz még nékem szép szeretőm, kit a karom öleljen. Én ültettem a rózsafát, más szedi a vitát. Szerettem egy barna kislány, más csókolja a száját. Én ültettem a rózsafát, más szedi a virágát. Szerettem egy barna kislány, más csókolja a száját. Én ültettem a rózsafát, más szedi a virágát. Szerettem egy barna kislány, más csókolja a száját. Én ültettem a rózsafát, más szedi a virágát. Szerettem egy barna kislány, más csókolja a száját.
Ezzel műsorunk végéhez értünk. A Maros megyei Havattőn készült összeállításunk első részét hallották. Jövő héten Demeter Zoltán református lelkésszel, Koncemma óvonővel, a Próhavattő Egyesület elnökével, Dónát István vállalkozóval, a Falu Múzeum megálmodójával, dr. Kinda István muzeológussal, Tar Ödönnel és Tar Emmával még több érdekességet próbálunk megosztani önökkel erről a településről. Én megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain. Sármási Bocskai Jánost hallották a viszonthallásra.
Vége már a bári dónak, mégis nehéz haza menni. Szőke szép lány, barna szép lány, jaj, de tetszik valamennyi. Megforgatom az egyiket, megforgatom mindegyiket, kitáncolom magammal az angyalát. Szőke szép lány, barna szép lány, folytassuk a ragyogóját. Megforgatom az egyiket, megforgatom mindegyiket, kitáncolom magammal az angyalát. Szőke szép lány, barna szép lány, folytassuk a ragyogóját. Húzzad azt a lótát, most már mindegy fene bánja. Nem bánom, ha ránk is villad, nem baj, bármi lesz az ára. Hiszen úgyis egyszer élünk, senkivel ma nem cserélünk, kimullatjuk magunkat az angyalát. Húzzad azt a lótát, holnapig a ragyogóját. Hiszen úgyis egyszer élünk, senkivel ma nem cserélünk, kimulladjuk magunkat az angyalát. Húzzad azt a nótát, holnapig a ragyogóját. Hiszen úgyis egyszer élünk, senkivel ma nem cserélünk, kimullatjuk magunkat az angyalát. Húzzad azt a nótát, holnapig a ragyogóját. Hiszen úgyis egyszer élünk, senkivel ma nem cserélünk, kimullatjuk magunkat az angyalát. Húzzad azt a nótát, holnapig a ragyogóját.
biztos lesz a rózsa bimbos kurcája. Az idő már elszalad, minden asszony szép maga, csak az, aki beszegszi, egyedül csak az az asszony ödegszi. Az idő már elszalad, minden asszony szép maga, csak az, aki beszegszi, egyedül csak az az asszony ödegszi. Maradjon, csak maradjon békességben az asszony, mert ha perel meg kékül, a duzzogó asszony hamar megvédül. Az idő bár elszalad, minden asszony szép maga, csak az, aki beszegszi, egyedül a mérges asszony ödegszi. Az idő bár elszalad, minden asszony szép maga, csak az, aki beszegszi, egyedül a mérges asszony ödegszi. Az idő bár elszalad, minden asszony szép maga, csak az, aki beszegszi, egyedül a mérges asszony ödegszi. Az idő bár elszalad, minden asszony szép maga, csak az, aki beszegszi, egyedül a mérges asszony ödegszi.